Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Kellemes délután kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztő társammal, Domokos Istvánnal a délután folyamán is Turkevéről, a 26. Kevi Juhász Fesztivál helyszínéről jelentkezünk. Most viszik, kezdhetnénk énekelni a jól ismert kedves gyerekdalt, de itt Turkevén nem Danikáné lányát viszik bíborban, bársonyban, hanem épp bíbor és bársony viszi az apró népet különleges kecskefogatom. A két barátságos kecske már visszatérő vendége, mondhatni sztárja a Kevi Juhász Fesztiválnak. Már is hozzánk is bekocognak fogadjuka, amelyre ma már sok-sok gyermek felült. Természetesen gazdaasszonyukat, Edinát is magukkal hozzák, akitől megtudhatjuk azt is, mikor és miért kerültek ezek a kedves négylábúak, bársony és bíborkecskék a személy szállítás felelősségteljes posztjára. Aztán jól nyírt fazon, könnyed sportos stílus felkészülés a forró nyári napokra. No, nem a fodrászat kulisszatitkairól szólunk majd, sokkal inkább állattartási szempontból is fontos, szakmai, ugyanakkor érdekes és különleges perceket kínálunk. Érkezik hozzánk ugyanis egy fiatal ember, aki a juh nyírás fortéjait mutatja itt be a Kevi Juhász Fesztiválon az érdeklődőknek. Hogy mikor fogott először a kezébe birkanyíró eszköz, tudna-e akár hagyományos ollóval is birkát nyírni, és indult-e már birkanyíró versenyen, már is elmeséli nekünk. Tartsanak ma is az országjáróval, a 26. Kevi Juhász Fesztiválról jelentkezünk Turkevéről egészen 4:30-ig.
A messzem, a messzemtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél a sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Az eső illetet, amit megadott nekünk az ég, azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Száz virág, százból száz néz vissza rád.
Túrák, tájak, élmények. Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
Turkevére is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és itt van velem Kis Simon Edit, hagyományőrzés, Juhász Fesztivál, Népi Udvar. Sok-sok minden kötődik a nevéhez, sőt, még képviselő is, de kezében egy szalag, amit fölkötünk az országjáró vándorbotra, és ezen a szalagon egy olyan jelmondat van, ami kifejezi az itteniek mindennapjait. Mi ez a jelmondat?
Turkeve a gyógyvíz, a napfény, a kunhalmok és a pusztai természet városa.
Az akkor ebben a hármasságban minden benne van, mondhatnánk, ez a Szent Háromság.
Négy.
Négy?
A négyesség lett.
Négyesség lett, mert hogy benne van még ugye a fesztiválok, vagy mire a negyedik?
Hát, hogyha beleszámoljuk, akkor az négynek kell lenni.
Na, szóval akkor ez a
fény, gyógyvíz, kunhalmok és pusztai természet.
Ez a négyesség határozza meg mindennapjaikat, mert hogy a természet adta kincsek, lehetőségek, azok olyan varázslatosak, hogy az idetérő ember számára is meghatározó lehet.
Ez így van, így van. Hatalmas külterülettel rendelkezünk, Turkével külterülettel elég nagy, és mindenféle madárvilágban, állatvilágban gazdag.
És ön ebbe beleszületett, mint kislány?
Így van, én tanyán is születtem, ott is nőttem föl, sőt most is tanyán lakom, tehát...
Gazdálkodnak?
Gazdálkodunk, így van.
És mivel foglalkoznak?
Állattenyésztéssel és növénytermesztéssel, a kettő ugye nálunk együtt jár, állattenyésztésbe vegyes szántóföldi növénytermesztés, illetve gyepgazdálkodás, állattenyésztésbe pedig sertés, juh, marha, ló, struc, ami érdekességként meg apró jószágok.
Tehát ön törzsgyökeres turkevei, és az itteni értéket keresi, kutatja, sőt, hát ugye az a fő mottoja, és hogy beszélgettünk, hogy minél jobban megismerni ezt, és továbbvinni, továbbadni.
Így van, minden jobban megismerni, és továbbadni. Úgy gondolom, hogy városunkban ugye azért a Juhász Fesztivál például akár a Népi Udvar része is hozzánk köthető, mert most például ott az állatsimogatót csináljuk, a saját jószágainkkal vagyunk kint, birkanyírásnál is a saját juhaink vannak kint, amit nyírunk. Illetve ugye a hétköznapjainkat meghatározza, de mivel ezt be tudjuk mutatni, úgy gondolom, hogy ez a fiatal generációknak is sokat jelent, hogyha látják, illetve a saját gyerekeim is benne vannak a mezőgazdaságban. Ugye mi múlt héten nyírtunk, ezeket hagytuk meg ide nyírásra, és ők is ott voltak gyapjúszedőként és segítségként a nyírás.
Családi vállalkozás, akkor apraja, nagyja, mindenki kiveszi a részét ebből a gazdaságból, de hogy látja a mai fiatalság, és mondjuk maradjuk az önök családjánál, mennyire tudja ezt, vagy akarja tovább vinni?
Nagyon meghatározva az első pár év, úgy gondolom, és mivel nekik nem is volt nagyon más választások, mivel hogy mi ott élünk, ezt csináljuk, ezt látta tőlünk, ezt látja édesapáméktól, a gyerekek ezt látják, nem volt más választásuk, ebbe születtek, ebben nőttek bele. Náluk nyilván könnyebb. Sokszor csinálunk iskoláknak, óvodáknak ilyen tanyatúra nevezetű dolgot, és ott is van, nagyon érdekli a fiatalságot, akit tartósabban megfog, az visszatér hozzá, akit nem, az nem igazán, de nyitottak rá. Most szerintem felnőtt egy olyan generáció, ami egy picit távolinak érzi magától, és pont ezekkel a Juhász Fesztiválos attrakciókkal is be tudjuk mutatni neki.
Na jó, de ez csak egy nap, és egy érdekesség, de hogy ebbe benne lenni, ezt meg kell tanulni, szóval ez egy tudás.
Így van, de ezt a tudást azt úgy tudja megszerezni az ember tapasztalat útján.
Jó, ott benne kell élni.
Így van, de azért van nekünk például a Népi Udvar, hogy egy picikét bele tudjanak kóstolni, hogy mit tesznek az állatok, ugye ott etethetik, itathatják őket, vannak a gabonaszemes öllőbúzától a cipőig attrakciók, vannak a paraszt udvar részlet, és ebbe belekóstolhatnak. Benne kell élni, de hát ez nem igazán adatik meg most azért a mai világban.
Hát igen, messzire el kell jönni, mondjuk Turkevére ahhoz, hogy az ember ezt lássa, és itt kell legyen, benne legyen. De önökhöz például ebbe a Népi Udvarba, amit itt bemutatnak, ez mikor látogatható?
Reggel körülbelül 9:30-kor pakolunk ki, és délután 17:30-ig vagyunk mind a két napon, és akkor látogatható.
És a hétköznapokban?
Hát hétköznapokban, hogyha valaki nagyon szeretne, és úgy tudunk időt szakítani rá, ki szoktak járni a tanyára, de azért nem annyira jellemző, mert ugye nekünk ott munkavégzés folyik, és nehéz összeegyeztetni ezt a úgymond hobbi célú bemutatást azokkal, ami tényleg élesbe megy. De szoktak óvodák, iskolák, táborok kijönni, hogyha előre egyeztetünk, és akkor megismertetjük a fiatalsággal a dolgot.
És önnek mindez mit ad azon túl, hogy a megélhetés? Mert ahogy nézem a csillogó szemét, ahogyan erről beszél, érzem, hogy ezt nem kényszerből csinálja, hanem belülről, szívből jön. Bármennyire is nehéz ez a munka, nincs hétköznap, nincs hétvége.
Kitartást, azt mindenféleképpen, hiszem, hogy alázatosságot, legfőképpen ezt, munkaszeretetet, de nyilván ezt szívből kell csinálni, mert aki nem abból teszi, az nem valószínű.
És mindezt, hogyha valaki mondjuk el szeretné kezdeni előről, egy ilyen gazdaságot építeni, akkor el lehet ezt ma kezdeni, vagy ebbe benne kell lenni, és csak tovább lehet örökíteni valamit, tehát a nulláról is el lehet indulni itt a mai világban?
Mezőgazdaságban nagyon-nagyon nehéz most a nulláról indulni. Ez ugyanúgy a 15-20 évvel ezelőtti viszonyokat is tekinti, mert nagyon nehéz földet szerezni, földhöz jutni, állatokat tartani, annak megteremteni a hátterét. Így az átvétel az nyilvánvalóan, amikor itt édesapám még megteremtették, ez nyilván így könnyebb, de így sem könnyű.
És akkor most mi a munka java? Most ünnep van, fesztivál van, de egyébként a gazdaság az ugye tovább ugyanúgy működik, mert nincs megállás. Éppen most mi a legfőbb teendő? Birkanyíráson most már túl vannak, akkor abban a gazdaságban mi mindent kell csinálni, még a vetés is gondolom már kikelt a búza.
Igen, most utoljára a vegyszerezés volt, illetve az etetés az mindennapos dolog, és várjuk az esőt, imádkozni az esőért.
Ezt akartam pont kérdezni, hogy esővel hogy állunk itt, a polgármester is mondta, hogy a vízszűkét valamilyen formában jó lenne itt megoldani, meg a vízrendezést, reméljük, hogy ez sikerül, mert hogy víz nélkül nem megy, de egyáltalán van itt erre lehetőség, ilyen csatornázásra többi, vagy hogyan lehet önökhöz a vizet eljutatni az önök gazdaságába?
A mi gazdaságunkban igazából nem sok földünk mellett található olyan öntözhető rész, ami tényleg használható erre. Most adtunk be évelején egy nagyobb pályázatok, ilyen két zöld infrastruktúra, majdnem 2 milliárd forintos költségvetéssel, ahol szeretnénk újra beindítani akár a szürke vizek megtartását, akár a csatornáknak az újrakotrását, kiszintezését, befogadását is elvezetni a tájba, hogy az ott tartósan megmaradjon és visszapótolja.
Hallgatom ön, mindenhez kell érteni, szóval itt tényleg, ahogy mondták régen, hogy egy földdel foglalkozó ember, gazda ember, az mindenben mérnök kell, hogy legyen.
Hát igyekszik az ember, ha nem is mindenben, de próbál. Szerintem folyamatosan tanul az ember az élete végéig. Nyilván vannak újabb kihívások, tanulni szeretek. Innestől kezdve a tapasztalat meg azt mutatja, hogy a tapasztalat a legjobb tanító.
És ha Edith ezt újra kezdhetné, akkor is ezzel az úton haladna tovább?
Úgy gondolom, hogy igen. Hiszem, hogy erre vagyok teremtve. Mert belülről van egy meggyőződésem, hogy jó az út. Még ha nehéz is, és most tényleg nehéz, akár visszatekintve, hogy a gyerekkorom óta ebben vagyok a szüleim által, vagy szüleim révén, illetve a nagyszüleim révén is, de nem néha vannak kisebb kilengések, de mindig visszatérek. Tehát, hogy nekem az állatok közelsége, a földnek a szeretete, az nekem megnyugtat. Tehát, ahol békességet találok, az nekem fontos.
Fontos, és ez az, ami mozgatja. Hát nagyon szépen köszönjük szépen. Vendégünk volt itt az Országjáróban. Kis Simon Edith, hagyományőrzésről beszélgettünk, Juhász Fesztiválról, Népi Udvarról, illetve fölkötötte az Országjáró vándorbotra a szalagot, de még mielőtt elengedném, elmondja még egyszer az Országjáró szalagra írti elmondatukat, mert az egy szép mondat.
Turkeve a napfény, a gyógyvíz, a kunhalmok és a pusztai természet városa.
Már tudom, néhány perc mit ér, adj erőt még éreznem kell, hogy az élet cél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt még utam végül az égig ér. Nem kell már az örök lét, itt semmi sér. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallok még, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok. Minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép.
A Futni mentem zenét hallhatják itt a hátam mögött még az Országjáró műsorában, és hát bizony nagy futásban volt részem, mert hogy kerestem következő vendégeinket, Bíbort és Bársonyt, na meg persze az ő gazdasszonyukat, Tóth Edinát. Hát Bíborba, Bársonyba, Bíbor és Bársony megérkezett, hát ők itt a főszereplők a Kevi Juhász Fesztiválon. Mit kell róluk tudni? Hát azért ők nem Bíborba, Bársonyba öltöztetett a nevük ez.
Ez csak a nevük nekik, igen, amúgy szánentáli fajta van, az egyik őjük 5 éves, a másik pedig 3.
Hát ők kecskék, ugye? Mert ez egy kecskefogat, amin tetszik ülni.
Igen, egy kecskefogat, ivartalanított kecskék.
És egy szenzációs kocsi van mögéjük szerelve. Hát én még kecskefogatot nem láttam. Azt el tudom képzelni, hogy a kecskére ráaggatunk mindenféle teherhordásra alkalmas zsákot, puttonyt, egyebet, de hogy kocsit is húzzanak, ez egy nagy találmány.
Igen, úgy néz ki, hogy Magyarországon csak az enyém. nincs másik, még nem találkoztam vele kiállításon se és bármilyen rendezvényen se. Ez már sajnos a harmadik pár kecskefogatunk nekünk, mert minden párban az egyik őjük elpusztult, aztán így tanulni kellett mindig, mert nem szeretem úgy hajtani őket, hogy mellé fogom a másikat, mindig együtt szeretem őket betanítani.
Össze kell, hogy szokjanak, úgy, mint a lovak is, ugye?
Igen, mindenféleképp összeszoknak.
És egyébként melyik a bíbor, melyik a bársony? A bársony az, vagy a bíbor, amelyik nagyon menne? Vennük van azért, hogy menni kell.
Igen, a bársony már nagyon akarja, hogy menjünk. A bíbor az egy kicsit nyugodtabb, ő a frissen újonnan tanult.
Mehetünk közben, és közben egy picit, hogyha árnyékba jobban érzik magukat, vagy alapvetően az a lényeg, hogy menjenek? Most nem az az ő bajuk, hogy egy picit kilógnak a napra?
Nem, az állás nem nagyon szeretik. Menni, mindig menni.
Hát szeretik. Akkor ők jó igahúzók valóban, mert akkor, ha ők mindig mennek, akkor természetes, hogy a kocsit is elhúzzák.
Elhúzzák. Szoktunk járni óvodásokhoz ilyen rendezvényekre. Felülnek az óvodások, simán húzzuk őket. Azt szeretik, hogy menni tudjanak.
Hát itt is biztos volt ma jó sok utasuk.
Volt.
Megdamáltak reggel óta.
Nem panaszkodok, azért unják már most.
Mennének már haza pihenni egy kicsit?
Igen, már jó lenne nekik. Kifogtuk őket, le is pihentek egy kicsit, de azért az kevés.
És hogyan lehet kiválasztani a kecskék közül azokat, amelyek jók a fogat elé, tehát amelyek eléggé, hát ha nem is kezes bárányok, de kezes kecskék?
Hát mindenféleképp kezes kell. Hát úgy tudjuk kiválasztani ezt igazából, megpróbáljuk, ha sikerül, szerencsénk van, ha nem, akkor nincs szerencsénk.
Le kell váltani, jön az újabb párosítás.
Igen, azért van már harmadik is, hogy azért össze kell őket csiszolni.
Egyébként a szánentáli kecskékkel ön hobbiból foglalkozik, vagy azért van úgymond feladatuk is, azon túl, hogy kocsit húznak, tehát nem tudom, a tejükkel foglalatoskodik-e, vagy készül belőlük bármi egyéb kecskesajt a tejből?
Kecskével sose foglalkoztam, mindig csak fogadba foglalkoztam a kecskével. Igazából nekem a családom az csak juhász dinasztiából származik. A kecske csak így jött ötletként, mert volt nekünk 4-es kos fogatunk is, és ötletként jön, hogy a kecske tudja-e. A kos tudta, akkor megpróbáljuk a kecskét is, hogy tudja-e.
És akkor jól tudják, ugye?
Igen.
Azt mondja, ez már a harmadik páros, harmadik fogat, akkor hány éve húzza a kecske fogatot itt a kecskék?
2004 óta csináljuk. A kosfogatot 2003-ban tanítottuk be, a kecskét meg 2004-től hajtjuk.
Hát Edinának erősen kell fognia a szárat, a gyeplőt, mert bársony és bíbor nagyon menne, úgyhogy engedem is, meg hát a gyerekek is itt körbeállnak, még szeretnének még egy kört menni a kecskefogat, tehát akkor jövőre legalább ugyanígy a Kevi Juhász Fesztiválon itt lesznek, ugye?
Igen, minden évben itt vagyunk.
Na hát akkor engedem a csapatot, köszönöm szépen Tóth Edinának és Bíbornak és bársonynak, hogy megálltak egy pillanatra ebbe a nagy jövés menésbe itt Turkevén.
Eregetni, vizes ruhát teregetni, így pangokat fújogatni, búzamezőn bujócskázni, nagy lekvárt kevergetni, cukorborsót szemezgetni, kazettákat cserélgetni, vasárnap majd együtt lenni, nyári vihar bőrigázni, téli napfény jól megfázni, őszi színek tátott szájak, tavasz illat nyíló vágyak, nagy asztalnál beszélgetni, őseinkre emlékezni, és lámpánál olvasgatni, gyertyafénynél imádkozni. Köszönted meg, amit kaptál, hányszor, mondd hányszor, s az élet csak tovább táncol. Kis laborban hajat mosni, túrós csúszát megcukrozni, pálinkától falnak menni, kocsonyától bajba lenni, héjas krumpit pucolgatni, tartalékot kuporgatni, bélyegeket elcserélni, egyszer talán meg is éri, nyaralásra spórolgatni, gázszámlától kiakadni, nagyvárosba felköltözni, ünnepnapon kiöltözni, Balatonra leutazni, szerelmünket bemutatni, olyan szép az élet.
neked hagyni, tessék csak hát jól megélni.
Kevén vagyunk továbbra is, és akik itt járnak, kelnek, belefuthatnak a birkanyírásba, a birkanyírást láthatnak, egy különleges mesterség ez. Erről beszélgetünk Szűcs Patrikkal, aki juhnyírásban nagyon otthon van, sőt itt van a kezében egy juhnyíró olló, birkanyíró olló?
Igen, ez egy juhnyíró, elektromos juhnyírógép.
Nagyon speciális szerkezetről van szó.
Igen, spirál meghajtású, fogaskerék meghajtású nyírógép, ami elektromosan működik, 2800-at fordul.
Ön egy fiatal ember, de ezzel az ollóval, ezzel a birkanyíró ollóval hány juhot sikerült már megnyírni?
Hát ezzel konkrétan nem, ez csak kiállítási darab, de a másik géppel az, ebbe az évben közel 5000 darabot nyírtam már meg.
Miért kiállítási darab? Olyan régi?
Nem régi, ez tartalékgép. Úgy fogalmazok, hogy ez tartalékgép, ez mindig ott van az a ládába, ami velem van szezonban.
Ebből a szerkezetből is van olyan, ami a nagyon jó, a legleg?
Igen.
Kézreáll, jól viszi.
Igen, nincs két egyforma gép. Egyik jobban vágja a gyapjú, másik rosszabbul, másik érzékenyebb arra, hogy rossz minőségű a gyapjú, vagy hogyha a homokos szennyezett a gyapjú, akkor nem úgy viszi, de valamelyik meg észre se veszi.
Mondhatnánk, hogy egy humorosan ön a birkák fodrásza.
Igen, hát nagyon lényegesen az vagyok, 20 éve foglalkozok ezzel a szakmával, édesapámtól tanultam, ő pedig az ő édesapjától.
Ilyen fazon nyírás, nincs különböző féle divatvágás, ugye, nyírás birkáknál?
Nincsen. Tehát ez a gép ez amúgy csak úgy vág, hogy a bőrére rátesszük, és a gyapjú alját vágja el. Tehát nincs az, hogy a gyapjúba beletoljuk, és akkor hagyunk rajta 1-2 centit. Tehát ezt a bőrére rá kell fektetni, és követni kell a birka formáját.
Na jól megbeszéltük, hogy miről szól ez a mesterség, de hát ott van a birka maga, akire nagyon ügyelni kell, figyelni kell, hogy az a birka türelemmel eltűrje mindazt, hogy ön megnyírja. Itt mi a titok?
Hát a 20 év tapasztalat, meg hát egy élet munkáját csinálja ez mindenki. A fogásokat kell megtanulni, meg hogy a birkával hogy bánjunk ebbe a 4-5 percbe, mert egy normál birkának a nyírása 4 és 5 perc alatt van meg. Az a lényeg, hogy üljön a birka, és a kéz meg a láb is összhangban legyen. Mert valamikor a térdemmel feszítem meg a bőrt, az, hogy gömbölyű legyen a birka, hogy könnyen vigyen a gép, akkor a térdemmel nyomom ki. Ugye átfordítom a másik oldalára, az a bal kezemmel fog történni. Tehát ez mind lényeges mozdulat.
Milyen szép leírja ez. Nagyon otthonosan, tehát rá kell érezni, hogy a birka mitől tűri ezt a fogást.
Hát úgy mondom, inkább együtt kell mozogni az a juhval, abban 4-5 percben együtt kell mozogni, mert másképp ez nem megy. Szenved a nyíró is, de szenved az állat is ebben a 4-5 percben, még nyírunk, tehát a fogások azok nagyon lényegesek.
Ez a szenvedés, ez milyen szenvedés? Én néztem videó felképeket, ahol ön dolgozik, és olyan türelmesen a bárányot el volt.
Hát nem mindegyik olyan türelmes, de meglepő módon egészen jól tűrik. A felnőtt anyabirka az egészen jól tűri.
Megszokta már.
Meg. A fiatalabb a gyerkéket, amit meghagynak továbbtenyésztésre, Az sajnos az nehezebben, azok ugrálósak, ficánkolósak, azok nem úgy tűrik a nyírás.
Mit lehet ebben a szakmában, vagyis ebben a mesterségben elrontani? Mikor dolgozik rosszul a juhnyíró?
Hát, hogyha nem jó köszörülő meg a késit, például akkor belevág a bőribe, de ez minimálisan fordul elő. Tehát nem szokott nálunk előfordulni. De a lényeg az, hogy a kés éles legyen, mert életlen késsel nem tudunk hozzáfogni. A
versenyen is indult, beszéltük Hódmezővásárhelye, még fiatalabb korában, akkor volt pont 18 esztendős, ott is már azért nagyon otthonosan mozgott, szóval, sőt, még díjat is nyert.
Igen, harmadik helyezést értem el, 18 éves koromban, amire nagyon büszke vagyok. Én voltam egyedül, aki 18 éves volt, a többi az mind idősebb nyírótárs volt.
Igen, pont ezért hoztam szóba, hogy ilyen fiatalon ennyire jól megtanulni ezt a mesterséget, tehát akkor az eleje a nagyapa, a nagypapa nagyon tudhatott valamit ebből a mesterségből, önnek meg jó volt a szeme.
Igen.
Szóval genetikájukban lehet ez.
Igen, hát biztos, hogy van valami a genetikájukban, mert nagyapám is az állami gazdaságban nyírókat oktatott. Ugye aztán édesapám vette át az oktatást, de ő már kivált ebből, és akkor úgy mondták a régi világból, hogy akkor már maszek volt, és akkor vállalkozóként csinált ezt a nyírást. Na most arról tudni kell, hogy ez szezonális munka, tehát olyan március 8 nőnapkor szoktunk kezdeni, és akkor aratásig járunk a ország területein, és sok gazdához járunk, de itt inkább az alsó megyékbe járunk az országnak.
És ugye 18 éves korában már ugye ott állt a dobogó, mint birkanyíró, van utánpótlás fiatal Siheder fiú, aki ugyanígy, mint ön annak idején szeretne jó birkanyíró lenni?
Hát kívülálló fiatal, az nem, itten nem tanul megnyírni, tehát akinek az édesapja, édesanyja nem nyíró, az, ne, az nagyon nehezen tanul meg.
De ezt nem lehet választani, ezt nem ezt, ebbe születni kell.
Így van, tehát ebbe születni kell, úgy, mint én, nekem édesapám volt a nyíró, de nem ismerek nagyon sok hozzám korú nyírótársat.
Hát akkor meg kell becsüljük. Köszönjük szépen, Szűcs Patrik volt a vendégünk itt az országjáróban. Hamarosan készítünk egy fotográfiát, amíg felkerül a Kossuth Rádió Facebook oldalára, és akkor ott is megismerkedhetnek Patrikkal.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
A Kevi Juhász Fesztivál forgatagában jelentkezik ma. Az Országjáró magazin túrkevére hívogatjuk Önöket. Valamikor a pákászoknak nevezték azokat a lápvidék környékén élő embereket, akik kimondottan a rétből, a mocsárvidékből éltek, tehát földet nem műveltek, hanem abban éltek, amit a lápvidék készen adott, begyűjtötték a természet adta kincseket. Valamikor ezen a vidéken a pásztorkodás mellett a pákászat is jellemző foglalkozás volt, amelynek emlékei elvesztek az idők folyamán. Róluk mesél a nemrégiben itt Turkevén kialakított pákásztanyösvény, amelyen végig sétálva játékos formában ismerkedhetünk meg ezzel a kihalt mesterséggel, az egykori lápos, mocsaras élővilággal. Tartsanak velünk, már is mi is sétára indulunk ezen a pákásztanyösvényen. Aztán már is érkezik hozzánk egy hölgy, akinek birtokában annyi szerencsepatkó van, mint egy átlagos családban pár cipő, és aki a csikós bemutatók szünetében legszívesebben fest és formáz, alkot és teremt, természetesen lovat, vagy olyan mesevilágot, ahol négy lábú barátunk biztosan feltűnik. Hogy mi volt előbb az életében, a lovaglócsizma vagy az ecset, esetleg a horgolótű, már is elmeséli nekünk. Tartsanak ma is az országjáróval, túrkevére hívogatjuk Önöket egészen 17:30-ig.
Hajnal keltett, bepakolt mindent, az útra valómat, de csak ami tényleg kellett nekem ez az álom, ahogy én látom a hegylábától. Veszed egy ösvény, hozzád indulok. Várnak a rétek, a patakok, sáros a bakas, de nem bánom. Nemzeti parkok, valahol távol a város zajától. Olvasatlan az üzenet, nem érdekel, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon. Arcom a napban, a hegy tetejéről, lenézek a szívem, dobban, amerre járok, csak színeket látok, a hóban, a fagyban, menetelek mégsem, fázok, mert várnak a rétek, a patakok, sáros a bakas, de nem bánom, nemzeti parkok, valahol távol a város zajától. Csatlan az üzenet, nem érdekel, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon.
Csak egy pillanat hallhatjuk itt a muzsikában, és több lehet, mint egy pillanat, hogyha valaki a pákász ösvényen itt Turkevén végigmegy, megnézi, hogy milyen a környezet, a természet. A következőkben Takács Rolanddal beszélgetünk, akik egyébként éppen most, bocsánat, Kántor Lajossal beszélgetünk, mert hogy Takács Roland az nem érkezett ide, ő is jött volna, ugye kollega, aki szintén otthon van a pákász ösvényekben. De hát itt Lajos főzés volt, még ez a nap ezzel kezdődött?
Igen, hát hogyha arról lehetne beszélni, akkor lehet tudnám mondani, hogy a pákászokhoz abszolút kötődően most éppen birkópörköltet főztünk, és a pákászok is mindig az élő világból éltek, illetve ők arra figyeltek, ők voltak a leginkább odafigyelő emberek, hogy minden megmaradjon a rendes helyén. Tehát nem volt a túl evészet, nem volt a túl halászat, viszont a madaraknak a tojásait nem az összeset természetesen a madarakból ettek, veszőből fonták a házaikat, és ilyen 3-4 hetente találkoztak egymással, tehát ez egy ilyen elég
nomád életmód.
Igen, a nomádok, tehát ezek voltak, a pákászok voltak a turkevei nomádok, persze nem csak turkeveiek voltak, de hatalmas hírók.
Na és akkor ez a tanösvény, ez mit rejt magában, hogyha valaki ezen az úton végig megy?
Én azt gondolom, hogy turkevére, hogyha eljön valaki, akkor mindenképpen csodálatos dolgokkal tud megismerkedni, akár a gyógyfürdővel, de gondolom arról már beszélgettetek. És ott van ez a pákász ösvény, ahogy szerettünk volna ezt a régi ősi mesterséget megmutatni mindenkinek, és megismertetni azt, hogy valóban a pákászok mivel is foglalkoztak, ugye ilyen föld, ahogy a kolléganőd mondta, ilyen nagyon föld hátakon éldegéltek, vizes rész volt régen, amilyen elmesélések voltak, az egész tájat madarak borították, tehát egy hatalmas élővilág volt itt ezen a lápos vidéken, és a pákászok odafigyelve a természeti rendre összegyűjtötték a tojásokat, természetesen fogtak el madarakat is, de csak azokat, akik betegek voltak, ahogy az én anyósom szokta mondani a gyerekemnek, és azokat ették meg valóban, és magából a természetből és a természettel éltek, úgyhogy nem zsákmányolták ki a természetet. Én azt gondolom, hogy a mai világban is erre lenne a leginkább szükségünk.
Ezen a tanösvényen nevezhetjük ezt tanösvénynek is?
Persze, hogyha valaki akar tanulni, mindenhol lehet tanulni, mi adunk lehetőséget rá, és ahogy végigmegyünk a tanösvényen, különböző megállító táblák vannak, ahol a megállító táblákon elmondjuk és megmutatjuk, hogy a pákászok hogyan is éltek. Én azt gondolom, hogy érdekes lehet a végéről kezdeni, de sokkal jobb, hogyha az egyestől kezdjük, és akkor megnézzük végig, hogy hogy van. Próbáltunk odafigyelni arra, hogy mindenféle rendkívül szép virág legyen, tavaszi virágok legyenek mellette. Tehát egy picit vissza tudjunk nyúlni a pákászok igazi életéhez. Elmondtuk és megmutattuk azt, hogy hogyan is éltek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Turkevére eljönni a pákásztanösvényre mindenképp egy csodálatos dolog.
Van ebben valami romantika, és szóval ebben az időutazásban?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen, bár még a feleségemmel soha nem voltam itt, de valóban megvan a romantika, hogyha nem turkevei lennék, és turkevére jönnék, akkor a pákásztanösvényen végig sétálva nagyon jó lenne. A lányaim szoktak itt sétálgatni, a kisfiam még nem, de biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben ő is egy kislánnyal majd ott fog sétálni, mert csodálatos ez a hely.
Mert ugye itt a természet közelsége az, ami nagyon fontos és kiemelendő. Ott van, megérinti az ember, beleszippanthat a levegőbe, a szél is átjárja.
Ugye a Holdberettyó részén, a Holdberettyó mellett alakítottuk ki a pákásztanösvényt, tehát a víz közelsége mindenképpen csodálatos. Természetesen a szúnyogokra is gondoltunk, hiszen a pákászokat is csípte a szúnyog, úgyhogy ezt is át lehet venni. De döntően arról szól ez, hogy végig tudunk menni ezen az ösvényen, gyönyörű dolgokat leírva, gyönyörű dolgokat megtapasztalva. Egy picit valóban, mire a végére az ember is a lovardához ér, addigra egy picit pákásznak érezheti magát, bár nem evett tojást, nem evett semmilyen szárnyast, de összességében mégis egy picit át tudja élni azt, hogy milyen lehetett régen pákásznak lenni Turkevén a földhátak tetején.
És mindezt mondjuk így a való világban meg lehetne tenni ezt az életformát itt a jelenben?
Nem túl régóta ismerlek, de természetesen nem. Tehát...
Most arra gondoltam, hogyha valaki egyfajta ilyen romantikára vágyik, hogy kipróbálja ezt a fajta életmódot, hogy belekóstoljon egy hétig például.
Hát az egyik legnagyobb bajunk itt az Alföldön az, hogy egy 50 év múlva elsivatagosodunk, és ez a víz megtartó lehetőségünket föl kell, hogy figyeljünk rá, hogy milyen problémák vannak, és ezt nagyon kell, én úgy gondolom, hogy fejleszteni. Tehát a mostani időben nem tudjuk ezt megoldani. Én azt gondolom, hogy leginkább a pákászathoz és a pákász életérzéshez akkor tudunk közelebb kerülni, hogyha egy folyó mellé elmegyünk, és egy nagyon picit ténylegesen arra hagyatkozunk, hogy fával tüzelünk a bográcsba, eszegetünk, odafigyelünk, és élvezzük magát, a tájat, élvezzük a vadvirágot, élvezzük a vadvilágot, úgyhogy szerintem ezzel lehet ezt összehozni és visszahozni.
Fontos a természet közelsége.
Én azt gondolom, hogy ha Turkevére eljön valaki, akkor igen, hiszen Turkeve a 13. legnagyobb külterülettel rendelkező város az országban, úgyhogy ebben benne van Budapest is. Tehát, hogy csodálatos vidék, és három nemzeti park határán vagyunk. Én azt gondolom, hogy a Pákásztanösvénynél csodálatosabbat nem nagyon tudunk elképzelni, hogyha valóban arra vágyunk, hogy megismerjük ezt az életformát.
Nagyon szépen köszönjük Kántor Lajosnak, ez egy hangos meghívó is volt a természet lágyölére, Turkevére, és hogyha a pákászok életével közvetlenül nem is ismerkedhetünk meg, de azért bepillantást nyerhetünk abba a csodába, amit rejlik. Köszönjük!
Köszönöm én is!
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A 26. Kevi Juhász Fesztiválon vagyunk, és persze itt azért a birkák és a juhok szeretete mellett már a négylábú barátaink, a lovak is szeretete is előkerült az országjáró délelőtti műsor részében. Hagyományőrző csikósok érkeztek meg hozzánk, és volt közöttük egy lelkes, tűzről pattant mehecske, Cibiné diószegi Diana Ibolya, aki most mint alkotó érkezett hozzánk, és természetesen a látnák a képeit, amelyeket én itt most látok egy kis leporelló formájában, akkor majd mindenképpen ott van a ló. Mi volt előbb, a ló szeretete, vagy az, hogy elkezdett valamit alkotni, és aztán most a csikós feleség élet áthatja az alkotásokat is?
Édesanyám elmondása szerint már 17 hónaposan megismerkedtem a ecsettel és a festékkel. Az akkori munkám az azóta is megtartotta, és őrzöm én is. Egy melegszínű és egy hidegszínű képet festettem akkor. Úgy gondolta, hogy ezen a pályán kell nekem befutni. Én egy kicsit máshogy gondoltam útközben, de nem hagytam el. Szóval a művészet minden területén kipróbáltam magam, festészet, szobrászat, alkotói művészet, minden téren. Most jelen pillanatban, mivel két gyermek édesanyja vagyok, a fotózással foglalkozom leginkább.
Természetesen lovakat is fotóz, gondolom.
Leginkább a lovakat, igen, a csikósokat szoktam fotózni, meg őket szoktam menedzselni, és ez kitölti igazából az életem nagy művészeti részét. A fotózás amúgy úgy kezdődött, hogy megörökítem azokat a pillanatokat, amiket majd egyszer meg fogok festeni. De már most annyi pillanat van, hogy most már fotókiállításba gondolkozok, nem festészetbe.
Igen, mert a fotó az gyorsan azonnal elkészül, még a festményekhez azért sokkal több idő kell. De hogy én nézem itt ezeket a festményeket, amelyekről hozott egy kis összefoglalót, azért itt a régi, a hagyománytisztelet, ugye akár a csikós élet, akár az ősi társbarát, a lónak a szeretete, az összekapcsolódik modern technikával. Itt UV színnel megkontúrozott lófejet is látok egy festményen például.
Ezt azért lehet nálam megfigyelni, hogy a hagyományőrzés és a modern festészet, mert a hagyományőrzés az párom, és a csikósokról jön velem, viszont én egy nagyon színes egyéniség vagyok, szóval az, hogy most nem rózsaszíni, kék, zöld és lila a hajam, az azért, mert a magyar ruhába kicsit furcsán néznék ki színes hajjal.
Na de a ruhája az most azért színes, tehát hogy látszik olyan, hogy azért egy nagyon impulzív személyiség.
Ez biztos, hogy az impulzitásom az magas fokon van.
És akkor így párosította össze az alkotásban a régit és az újat.
Igen, ezt én találtam ki, ezt a inverz szint, mert később jöttem rá amúgy, mikor megcsináltam a diplomamunkámat, amikor fenn volt éve a nappaliba. Sötét volt, és egy ilyen hangulatvilágítás beindítottuk, ilyen piros, kék, zöld, ahogy váltakozott, elkezdett vibrálni a szint. Pontosabban irizálni a szín. És ez egy ilyen különleges dolog lett, ami azóta is megmaradt, és saját stílusomnak tartom, ahol a feketét a fehérig teljesen más színekbe, azaz 7 színbe teszem bele, és így ez az enyém.
Nagyon izgalmas, mert mondjuk, hogyha elképzelünk egy ilyen csikós romantikát ábrázoló képet, mondjuk ezzel az irizáló színvilággal, vagy különleges megvilágításban, ha előbukkannak ezek az irizáló színek, akkor a fiataloknak is izgalmas, trendi lehet akár, és akár lehet, hogy a hagyomány felé is akkor könnyebben lépnek.
Ez a szándékom ezzel a szín kombinációval, hogy ne csak a ló, ne csak a hagyomány, hanem a modern és a hagyomány egybe. Szóval mindenkit meg tudjon érinteni az, amit én csinálok.
Ugye a hagyományőrző csikós legényekkel, az ön párjával, férjével, illetve a társakkal beszélgettünk a délelőtt folyamán. Bírják még a lovak? Van még bemutató? Csinálják még egy kicsit arrébb? Jó idő lett!
most fejezték be a bemutatót, hál' Istennek nagyon sokan lejöttek, nagyon sokan kíváncsiak voltak magára a lovakra is, úgyhogy megvárták a bemutató végét, illetve volt, aki szinte majdnem végig sikította, visította, mert nálunk a lovak úgy gyorsulnak, hogyha hangos a közönség.
Aha, tehát van egy ilyen trükk is, interaktív valóban a csíkos bemutató. Akkor a Kevi Juhász Fesztivál az egy olyan helyszín, ahová gondolom visszatérnek, de hogyha keresik az ön alkotásait, Civiné Diószegi Diánát, hogyha beírják az internetre, akkor holnap már a Kossuth Rádió Facebook oldalán is megtalálhatják majd az alkotásait, a festményeit. Érdekes, amikor a múlt és a jelen, meg egy kicsit a jövő találkozik. Köszönjük, hogy itt volt nálunk.
Szombat délutánban.
A folytatásban megtudjuk itt az országjáróban, hogy mi a különbség a Kevi és a Kunsági Perec között. Ebben lesz nekünk segítségünkre. Varga Istvánné, Regina kezi csókolom, egy szép
Farkas
kis...
Farkas István.
Farkas Istvánné, hogy egy szakajtó kosárban mind a kétféle perec itt van, ugye?
Igen, mind a kettő ott
van. És akkor beszéltük, hogy ez keltésztából készül.
Igen, élesztős tészta.
Na és akkor mi a különbség a kevi meg a turkevei perec között?
Ugyanaz, sodrot perec meg kunsági perec, tehát ezeket a sodrot perecet, ezt többféle néven használják, tehát mondják, mert van, aki kunsági perecnek mondja, van, aki sodrot perecnek, lakodalmas perec, tehát többféleképpen.
És nagy hagyománya van ugye a perecnek itt különbözőféle eseményekor, például ha lakodalom van mondjuk lakodalmas a mi utcánkban.
Igen, azért mondják lakodalmas perecnek.
Mert ugye akkor a...
Mert a lakodalomra, és akkor olyankor a vőfi azt szokta felfűzni madzagra, és akkor azt kínálja, lát, hát akik nézek, úgy mondják, hogy a kíváncsiskodóknak...
Ez a sodrot perec ugye onnan van, hogy van a keltészta, kivesz belőle egy bizonyos mennyiséget, és elkezd így szépen a kezével, ilyen hosszú,
és... Igen, és akkor úgy sodorja meg.
És milyen hosszúra kell? Mert annyira egyforma mindegyik, hogy mintha nem is tudom, mivel sablonnal készítette volna.
Hát ez már eléggé rutinos, mert már nagyon régen készítem, tehát lakodalmakba is készítem, például itt Turkevéden Szüreti bárral szokta készíteni a Madarász Károly népdalkör.
Ez a kétfajta peresz, mind a kettő sodrot, tehát az egyik kör alakú, a másik meg peresz alakú.
Nem sodrot, ő nem sodrot, ez a sodrot peresz.
És a másik, amelyik a nem sodrot?
Az kunsági peresz.
Az a kunsági peresz.
Sós.
És a sós, a másik is sós?
Hát a másikban is van só, de
annyi nem tesznek nincs, külön sót rá.
Meg ennek ugye rá van folyva a só. És ez azért kunsági peresz.
És ez jó sokáig eláll, ahogy nézem, ez akár hetekig, hónapig.
Hónapokig eláll. Tehát nekem vannak olyan visszajáró vendégeim, akik elviszik a Balatonra. Tehát onnan jönnek érte.
Akkor mondjam azt, hogy világhírű majd, hogy nem.
Igen. Nagyon, mert külföldre is vittek már belőle.
Azért ez nagy dicsőség.
Hát nem csak innen, nem csak itt Magyarországon.
Na és kitől tanulta, hogy ilyen jó perecet tud készíteni? Jól volt itt a mester a otthoni szülői házban?
Az én anyukám is készítette, mert ugyanis annak idején, ugye, mikor mi gyerekek voltunk, nem volt vaj meg margarin, csak zsír, mert az minden kamrában megvolt.
És akkor ez miből készül most? Vajból?
Zsírkel, nem, zsír és margarin.
Így keveri fele-fele?
Fele alapon, igen. Negyed kiló zsír, meg negyed kiló margarin.
És mondjuk, hogy kell tészta, de mégsem hagyjuk, hogy felkeljen, nem, megkeljen
nem,
a tészta. Egyből.
Nem szabad.
Nem szabad.
Mert akkor ducik lesznek. Nem lesz szép. Akkor duci lesz.
És hogyan süti? Kemencébe, vagy hogy ilyen szép mindegyik?
Sütőbe.
Egyenletesen átsült. Ez is?
Sütőbe. Igen. Csak van fortéja, mert a sodrot perec 200 fokon, a kunsági perec meg 250 fokon.
Ugye mondom, láttam, én azért gondoltam, hogy valami trükk lehet, mert ilyen szépen megsütni a perecet, igen, szóval azt nagyon érezni kell, meg tudni kell. És tetszett mondani, hogy ezt tanulta, ugye a családból hozta, de ki fogja ezt továbbvinni, ennek a remek perecnek a receptjét?
Hát nagyon sok mindenki, mert nagyon sokan elkérik a receptet, nagyon sokan csinálják. Én nem vagyok irigy senkire, odaadom mindenkinek.
De én azt meggyőződéssel tudom állítani így ismeretlenben is, hogy nem lesz az olyan.
Sokan azt mondják különben, mert van, aki már vásárolt mástól is, és azt mondta, hogy ne haragudj, de a tiéd nagyon finom. Mondom, hát benne van a lelkem.
Ez az a fontos, meg a jó anyag, meg Regina tudja, ugye, nem is a recept, nem is a recept, hanem az, hogy érzi, hogy miből mennyi kell, mert nem mérleggel méri ezt már.
Nem, már rutinból, csukott szemmel.
Na, hát akkor most csukott szemmel mi is megkóstoljuk. Köszönjük szépen.
Én ezt odaadom önöknek.
Hát majd kínáljuk a vendégeket.
Nejlonzacskót, és abba belerakjuk, jó?
Nagyon szépen köszönjük, a következő vendégek örülni fognak ennek, hogy ilyen perecet kaphatnak. Köszönjük szépen. Farkas Istvánné Regina volt itt a vendégünk az Országjáróban. Kevi Perec, Túri Perec, erről beszélgettünk.
Néha arra ébredek, jó lenne sosem halni meg, de úgy is lesz, ahogy lesz. Lesz, ahogy lesz, szilva kék szemed, ne csúd le. Megpihenni hajadban, abban a fénylő aranyban, szitálni csendben, mint a hó, amíg lehet. Lopni semmit a mindenből, adni mindent a semmiből, vinni a jót, hinni a szót, amíg lehet. Néha még elesett, tegnapokba lépek, már rég nem keresett, a házszámok elő, cipőmről letörni. Lassacskán az élet, miközben arcom nyomot hagy az idő. Néha arra ébredek, jó lenne sosem halni meg, de úgy is lesz, ahogy lesz. Lesz, ahogy lesz, szilva kék szemed, ne csúd le, tengerében fürössz meg, de úgy is lesz, ahogy lesz. Lesz, ahogy lesz, átjárni szíved zegzugát, mint húzott házok alak sorát, elterülni fül én, amíg lehet. Nyári esték, tenyerén feküdjünk ketten, te meg én, maradjunk így, amíg lehet. Néha még elesett, tegnapokba lépett, már rég nem kerül. cipőmről letörni lassacskán az élet, miközben arcomon nyomott hogy az idő. Néha arra ébredek, jó lenne sosem halni meg, de úgyis lesz.
Bízunk benne, kedves hallgatók, hogy az országjáró 335. adása, amely a 26. Kevi Juhász Fesztiválról, Túrkevéről jelentkezett, sok-sok színt mutatott önöknek a mai nap folyamán. Mi megéltünk itt nagyon sokféle hangulatot, ízt, lelkesedést, összefogást. Ezekről beszélnek majd a Kossuth Rádió Facebook oldalán holnap. Képeink, keressék az országjáró mai képes beszámolóját, jövő hétfőn pedig új játékkérdésünket. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Karai Aladár, Petteli Lilla, Andróci Attila, Pap János, Szász László és Halupa Gábor, a hangmérnökök Kuklis Béla, Járic István, Galló Dániel, a zenéket Radics Zsuzsa válogatta, az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük Túrkevének, hogy mára befogadták az országjáró csapatát. Robogunk tovább. Cifra Szilviát hallották.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.